Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Ezen a héten nem csak cikkeket hoztam, most ugyanis a podcast hallgatóknak extra kedvezményt adunk. Egy hónapig díjmentesen hozzáférhettek a HVG 360-hoz a HVG Podcast kuponkódot használva. A részleteket a műsor leírásában találjátok. De most térjünk rá a cikkekre. Az alaszkai és a washingtoni csúcs találkozót követően már felmerült, hogy Budapest adna otthont a háromoldalú béketárgyalásnak, Zelenszkij, Putyin és Trump találkozójának. Az amerikai elnök szerint létrejön a béke, bár lehet, hogy Putyin nem is akar megállapodni. Az ukránoknak szerinte a NATO-ról és a Krímről is le kell mondaniuk, de Európától biztonsági garanciákat kaphatnak. Arról, hogy miért pont Donbass kell ennyire az oroszoknak Ukrajnából, és miért tűnik rossz ötletnek átengedni nekik, Lentár Balázs írt. A nagy orosz birodalmi gondolattól kezdve a gazdasági és nagy stratégiai célokon át a felelősségre vonástól való félelemig számtalan oka van annak, amiért Putyin nem engedheti meg magának, hogy ne birtokolja Donyecket és Luhanszkot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máshol kész lenne területi engedményeket tenni az ukránoknak, akik számára Donbasz átadása is végzetes lehet. Donald Trump megüzente, a Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai egyeztetésen arra jutottak, hogy Ukrajnának le kellene mondani a Donbasz azon részeiről is, amelyeket még nem szálltak meg az oroszok. Cserébe Vlagyimir Putyin becsszóra megígérné, hogy nem rohanja le megint az országot. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy miért éppen Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt tartott maradéka kell ennyire az orosz elnöknek. A kérdésre nem lehet gyors és egyszerű választ adni, mivel, mint általában a geopolitikai folyamatok, konfliktusok esetében, a kiváltó tényezők összességét nem lehet egyetlen okba belesűríteni. Az orosz birodalmi nosztalgia. A Donbassnak nevezett régió a 19. század közepéig egy viszonylag ritkásan lakott, keveseket érdeklő területe volt az orosz birodalomnak. Ez azonban nagyon gyorsan megváltozott az Oroszországba begyűrűző ipari forradalom következtében. A Donyec-medence ugyanis tele volt szénnel, antracittal és fekete kőszénnel, és a szén volt a korszak legfontosabb energiaforrása. A régió felvirágzásában egy velszi üzletember játszott kulcs szerepet, John Hughes, aki létrehozta az első vas és acélöntödéket, valamint megalapította a ma Donyecként ismert várost. Akkoriban a város neve még egy Hughes előtti főhajtásnak köszönhetően Juzovka volt, majd egy Stalin, később Stalinó kanyart követően nyerte el mai nevét. Az érdekesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Luhanszkot is egy brit iparmágnás alapította a 18. század végén, és egy évszázaddal később egy német vállalkozó, Gustav Hartmann volt az, aki megalapította a városban azt a létesítményt, ami csak hamar Oroszország, majd a Szovjetunió egyik legnagyobb mozdonygyára lett. A 19.-20. század fordulóján készült orosz birodalmi népszámlálás adatai szerint a terület legnagyobb népességét a kis oroszok, vagyis az ukránok adták. Ám a nehéz iparra egyre erősebben ráfekvő nagyvárosokban megkérdőjelezhetetlen volt az orosz többség. Ennek az volt az oka, hogy a gyárakban dolgozó munkásokat nem helyben képezték, hanem az orosz etnikai területekről vándoroltatták be, ami már ebben a korszakban is a russzifikáció egyik eszköze volt. Később, a szovjet időkben ugyanezzel a módszerrel próbálták eloroszosítani a Baltikumot is. A vidéken tengődő ukránok közül azokat, akik a könnyebb megélhetés reményében a környező városokba költöztek, gyorsan felszívta és asszimilálta ez az alapvetően orosz nyelvű munkásközeg. A közelmúlt történetét figyelemmel kísérők számára ismerős lehet, hogy amikor az orosz polgárháború idején az ukránok első ízben próbálták megteremteni a független Ukrajnát, a donbaszi oroszok válasza erre a Donyec-Krivoj Rog szovjet köztársaság kikiáltása volt. Ennek a tiszavirág életű államkezdeménynek a fekete, kék, vörös trikolóriát porolták le a 2014-es szakadárok is. A jelenlegi orosz vezetés korábban sem csinált titkot abból, hogy a Donbasz két közigazgatási egységét, a Luhanszki és a Donyecki területet teljes egészében elkívánják szakítani Ukrajnától. Három nappal az Ukrajna elleni támadás előtt Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy elismeri a terület egy részén megalakult orosz kamu államokat, a Donyecki és a Luhanszki népköztársaságokat. Beszédében Putyin ki is jelentette, hogy ez az elismerés a népköztársaságok által jelenleg nem ellenőrzött donbaszi területekre is kiterjed. Az orosz birodalmi nosztalgia ráadásul nem áll meg a Donyec-medence elfoglalásánál. Putyin és az orosz imperializmus olyan fáraszai, mint Alexander Dugin, vagy a volt katonai hírszerzőből jelentős külpolitikai elemzővé, majd putyinista héjává vált Dmitrij Trinyin, már többször is kifejtette. Oroszország nem elégedhet meg azzal, amit jelenleg Ukrajnából birtokol. Szerintük az optimális végeredmény a Dnyepertől keletre eső ukrán területek annektálása és Nyugat-Ukrajna orosz bábállammá alakítása volna. A nacionalista, orosz történeti gondolkodás ugyanis a Dnyepertől keletre eső területeket nem tekinti ukránnak, mivel ezek szerinte vagy eleve Oroszországhoz tartoztak, például Harkiv, vagy pedig annak a novorossziai területnek képezik a részét, amit még Nagy Katalin cárnő hódított el a krími kánságtól. Eszerint nem csak Donyeck és Luhansk, de Zaporizsia, Herszon, Mikolajiv, Odessa, Harkiv, Dnipropetrovsk, Csernyihív és Szum is orosz birtokba kell, hogy kerüljön. Stratégiai érdek. A birodalmi álmodozáson felül egyéb jó oka is van az orosz vezetésnek arra, hogy Donyeck és Luhansk átadását követelje. Luhanskot a harcok folyamán tulajdonképpen már elfoglalták az oroszok, és ugyanez a helyzet Donyeck nagy részével is. Ugyanakkor roppant fontos, hogy az ukrán állam a 2014-es harcokat követően rengeteg erőforrást megmozgatva végezte el a két terület erődítését. És ha amerikai nyomásra az ukránok egy puskalövés nélkül átadják az oroszoknak Donyeck maradékát, azzal olyan megerősített városokat is elveszítenének, mint Kramatorszk és Szlovjanszk. Ezzel nem csak két fontos erődítményről mondanának le, hanem remek bázisokat is biztosítanának ezzel az oroszoknak egy Ukrajna elleni későbbi támadáshoz. Az sem véletlen, hogy az oroszok miért Szumiban, illetve Harkivban elfoglalt területeket ajánlottak fel a cserére. Ezek ugyanis jelenleg nem képviselnek értéket a számukra, és méretükben is jelentéktelenek. A háború egyik kézzelfogható stratégiai orosz célja egy szárazföldi folyosó kialakítása volt a Krím félszigethez, ami az általuk megszállt luhanszki, donyecki, zaporizsiai és herszoni területekkel megvalósult. Ezekből nem is szándékoznak engedni. Vannak földhöz ragadtabb céljaik is a két területtel az oroszoknak. Mégpedig a Donbaszban található ásványkincsek, amik az összukrajnai ásványanyag értékének mindegy 50%-át teszik ki. Az értékesebb részének, például a korábban is említett nagy fűtőértékkel bíró antracitnak a kitermelését már meg is kezdték a megszállt területeken. Persze a régió ipari kapacitásainak újraindítása időbe és rengeteg pénzbe fog kerülni, hiszen egyfelől alaposan szétlőtték a háborúban, ráadásul a szovjet összeomlás a donyecki szénbányászatot, valamint a fémöntödéket is lenullázta. Olyannyira, hogy a 90-es években az ukrán állam kénytelen volt az egykori munkásoknak segélyeket folyósítani annak érdekében, hogy meg tudjanak élni. Putyin legitimitása és az orosz belpolitikai hagyományok. A Donbasz azért is képvisel nagy szimbolikus értéket az oroszok számára, mivel itt vívták a háború nagy csatáit. És igen rosszul festene az otthoni közvélemény szemében egy olyan város kiürítése, amelynek megszerzéséért annyi vérrel kellett korábban fizetni. Ennek van egy igen komoly belpolitikai vonatkozása is, ahogyan arra maga Dugin is rámutatott egy interjújában. Eszerint Vlagyimir Putyin legitimitása látná kárát annak, ha csupán a pillanatnyilag orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területeket tarthatnák meg a háború végén, mivel azt nagyon nehéz lenne egy győzelemként eladni az orosz embereknek. Minden bizonnyal nem minősül az év megfejtésének az a kijelentés, hogy a sikertelennek tekintett vezető legitimitása sérül. Ugyanakkor ez az oroszok esetében hatványozottan érvényes. Oroszországban a vezér mindenhatósága megkérdőjelezhetetlen. Ez alapesetben igen kényelmes helyzet, hiszen az ügyeletes cár, pártfőtitkár, elnök azt csinál az országgal, amit csak akar. Ugyanakkor az egy kézben összpontosult hatalomnak van egy komoly hátulütője is, miszerint a külpolitikai, illetve háborús kudarcoknál nem kell sokat gondolkodni azon, hogy ez kinek a felelőssége. Második Miklós cár például többek között azzal írta alá a halálos ítéletét, hogy 1915-ben átvette a hadsereg főparancsnokságát a fronton elszenvedett kudarcokért felelősített Nyikolaj Nyikolajevics nagyhercegtől. Bár ez a gesztus inkább szimbolikusnak volt tekinthető, és a valódi munkát a vezérkar főnöke, Alekszejev tábornok végezte, ám a széles közvélemény szemében a későbbi kudarcok ráégtek a cárra. Nem sokban más a helyzet most sem. Papíron Vlagyimir Putyin az orosz hadsereg főparancsnoka, és ezt az utóbbi időben igyekszik is az állami propagandában hangsúlyozni, például amikor gyakorlóban látogatott ki a Kurszki frontra. Korábban is voltak arról hírek, hogy az orosz vezető időnként harcászati szinten is beavatkozik a csapatok irányításába. Azaz ő határozza meg, hogy egy-egy zászlóaljak vagy dandárok merre is mit támadjanak. Prigozsin a lázadása idején megtette azt a szívességet Putyinnak, hogy nem őt nevezte meg minden kudarc felelőseként, hanem az orosz csapatok ukrajnai felsüléséért Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Gerasimov vezérkari főnököt kárhoztatta. A lázadást Putyin ki is használta arra, hogy leváltsa a népszerűtlen Sojgut, és háttérbe szorítva Gerasimovot elkezdte a nyilvánosság előtt is azt a képet kialakítani magáról, hogy ő vezeti az Ukrajnában zajló különleges katonai hadműveletet. Mindezek következtében, ha a háború nem az elvárt módon ér véget, az Putyin felelőssége lesz. És az ilyen típusú kudarcok Oroszországban olykor igen súlyos következményekkel járnak az aktuális vezető személyére nézve is. Miért rossz ötlet elfogadni az orosz ajánlatot? Túl azon, hogy Vlagyimir Putyin nem éppen az ígéretek megtartásának címvédő bajnoka, ebben nagyon hasonlítanak egymásra Trumppal, maga az elképzelés önmagában is életveszélyes csapda Ukrajnára és Zelenszkijre nézve. Ukrajna területeinek elidegeníthetetlenségét ugyanis az ország alkotmánya szavatolja. Így a hétfőn Washingtonban tárgyaló Zelenszkij még ha akarna sem mondhatna le, nemhogy a Donbassról, de még a Krímről sem. Ha megteszi, megsérti az alkotmányt, amiből komoly belpolitikai káosz fog kerekedni, és a végén Zelenszkij jó eséllyel elvesztené a hivatalát. Ez azonban csak a kisebb probléma. A nagyobb gond az, hogy egy ilyen döntés a közmorállal egyetemben a hadsereg küzdő szellemére is jelentős csapást mérne. Hiszen mi értelme minden egyes négyzetméterért véres harcokat folytatni az oroszokkal, ha egy ponton jönnek a politikusok, és ilyen-olyan indokkal teljes megyéket csókolnak oda Moszkvának. Az orosz felvetés jelenleg sokkal inkább szolgálja Ukrajna belső megosztását, mint a háború befejezését. Nem véletlen, hogy míg az elmúlt napok találkozóiról szóló híreket az orosz állami média is pozitívumként igyekszik közvetíteni, addig az orosz felső vezetés hallani sem akar a tűzszünetről. Fontos megfigyelni azt is, hogy az ukránok megosztásának lehetőségére már rá is repült az orosz propaganda. Hiszen hétfőn, mielőtt Zelenszkij megérkezett volna a Fehérházba, az orosz hírügynökség már hosszan idézte a moszkovita ukrán politikust, Viktor Medvedcsukot, aki azt fejtegette, hogy Zelenszkijnek nincs felhatalmazása arról dönteni, hogy melyik országban éljenek az ukránok. Ehelyett Medvedcsuk népszavazásokat szorgalmaz, ugyankor tűzszünet hiányában ezek megtartása lehetetlen volna. Így ez a megszólalás is arra utal, hogy a területcserés ötlet egyfelől az orosz időhúzási taktika eleme, másfelől pedig az ukrán belpolitika destabilizálására indított művelet. Már csak azért is, mert az oroszok valódi célja a háborúval egy meggyengített, magára hagyott, Moszkvának teljes mértékben kiszolgáltatott Ukrajna lenne. Ezt azonban két vagy akár négy megy elcsatolásával nem érnék el. Ezek eredménye egy sebzett, de a további önvédelemre nagyon is képes, nacionalista egységbe forrt, a nyugati kapcsolatait megőrző, elszánt Ukrajna lenne. Ez pedig pont az, mire Oroszország fenyegetésként tekint. Míg sok európai országban támogatják a petesejt fagyasztást, Magyarországon, ahol a kormány szeretné elérni, hogy minél fiatalabb korban szüljenek a nők, csak most egy júliusi rendelet teszi lehetővé. Serdült Viktória írása. Sejteni lehetett. Csendben egyik napról a másikra tette lehetővé a kormány, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a nők egészségügyi indok nélkül is lefagyaszthassák a petesejtjeiket. A változás a szakmát is meglepte. Évekkel ezelőtt felvetették, mégis váratlanul érte a meddőségi szakmát, hogy a kormány egy miniszteri rendelet módosításával gyakorlatilag egyik napról a másikra engedélyezte a szociális alapú petesejt fagyasztást Magyarországon. Az elnevezés elsőre kissé megtévesztő lehet. A szociális, vagy más néven preventív alap ugyanis nem valami fajta pénzügyi szempontból kedvezményes konstrukciót jelent. Azt akarja, hogy a nők szabadon, egészségügyi indok nélkül dönthessenek petesejtjeik lefagyasztásáról. Ilyen lehet akár az is, ha még nem találták meg a megfelelő párt a családalapításhoz, és attól félnek, hogy kicsúsznak az időből, és később természetes úton már nem esnek teherbe. A lefagyasztott petesejtet egy későbbi lombik kezelés során így viszont még felhasználhatják, azaz anyák lehetnek. Magyarországon hasonló lehetőség eddig csak férfiaknak volt elérhető. Ők minden probléma nélkül vehették igénybe a spermafagyasztást. Nők viszont csak akkor, ha valamilyen egészségügyi kezelés, gyakran kemoterápia miatt nagy volt az esélye annak, hogy csökken a termékenységük, vagy természetes módon nem tudnak teherbe esni. Ez nyilvánvalóan diszkriminatív, de a jelek szerint eddig ez senkit nem zavart. A rendelet módosítás azért is meglepő, mert a döntéshozók eddig gyakran érveltek azzal, hogy a petesejtek lefagyasztása hamis biztonságérzetbe ringatja a nőket. És az egyházak, főként a katolikus, nem támogatják a gyakorlatot. Pontosabban azzal érvelnek, hogy a későbbi lombik során a már megtermékenyített petesejtek pusztulhatnak el, már pedig az emberi életet fogantatása pillanatától feltétel nélkül tisztelni és védeni kell. Furcsa az volt, amikor Veres András katolikus püspök egyházának ezzel kapcsolatos álláspontját pár éve egy meglehetősen alkalmatlan helyzetben az augusztus 20-ai Szent István körmenethez kapcsolódó beszédében tartotta szükségesnek az ünneplők széles tömegével megosztani. A Fidesz-KDNP kormány régóta azért küzd, hogy a nők fiatalabb korban vállalják első gyermeküket. Ennek érdekében számos családpolitikai intézkedést is bevezettek. A realitás azonban továbbra is az, hogy minden szándék ellenére nem csak egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon, hanem a családalapítás is későbbre tolódik. 1990-ben az átlagos életkor az első gyermek születésekor még 23 év volt, 2021-re viszont már 29. Nincs tehát azon mit csodálkozni, hogy információink szerint a meddőségi ágazatban dolgozó szakemberek egységesen támogatták a petesejt fagyasztás elérhetővé tételét. Sőt, többen kifejezetten szorgalmazták azt. Az ágazati szabályozásért felelős humán reprodukciós igazgatóság, HRI, 2022-es megalakulása óta mégis évek teltek el, mire sikerült meggyőzni a bevezetéséről a döntéshozókat. Egyelőre nem világos, hogy az ő véleményük mitől változott meg. Az viszont biztos, hogy több ágazati forrásunk szerint is kifejezetten hirtelen hozták meg a döntést. Olyan, mintha egy választási ígéret lenne, kommentálta egyikük. A HRI azzal érvelt, hogy az intézkedés hozzájárulhat a jövőbeni születésszámok emelkedéséhez, mert megelőző jelleggel csökkentheti azon páciensek számát, akik valamilyen meddőségi okból kifolyólag természetes úton nem vállalhatnak gyermeket. Emellett a nemek közti egyenlőtlenséget is megszüntetheti, és lelki nyugalmat nyújthat azoknak, akik félnek a biológiai óra ketyegésének erősödésétől, szól a közlemény. Más kérdés, hogy az eljárást valószínűleg nem mindenki engedheti majd meg magának. Az Országos Kórházi Főigazgatóság, OKFÖ, egyértelművé tette, a társadalom biztosítás nem nyújt majd támogatást, teljes térítési díjat kell fizetni érte. Mivel a környező országok lombik centrumaiban a petesejt fagyasztás díja 800 ezer és 1 millió forintnak megfelelő euró között mozog, itthon is körülbelül ekkora összeggel kell majd számolni. Amihez még hozzájön a fagyasztva tartás éves költsége is. A beavatkozás 18 éves kortól végezhető el, és bár jogszabályi felső korhatár nincs rögzítve, a szakmai irányelvek jellemzően 35 éves korig javasolják, mivel ezt követően a petesejtek minősége és száma jelentősen csökken. A gyakorlatban legkésőbb 35-38 éves korig van lehetőség a fagyasztásra, amennyiben az érintett egészségi állapota és petefészek tartaléka megfelelő. A szakmai forrásaink szerint azonban a valóságban nem túl reális, hogy 30 év alatti nők lefagyasszák a petesejtjeiket, jellemzően 35 éves koruk körül szoktak először elgondolkozni rajta, így könnyen kifuthatnak a hatóságok által megszabott időből is. Bár a részletszabályokra még várni kell, úgy tudjuk, kidolgozásuk már javában zajlik. A múlt héten például az összes magyarországi asszisztált reprodukciós centrum vezetője részt vett egy ezzel kapcsolatos megbeszélésem. A tervek szerint a petesejt leszívást is a centrumokban végzik majd. Máshogy nem is nagyon lehet, hiszen a női szervezet számára meglehetősen megterhelő, rengeteg hormonális beavatkozással járó eljárásról van szó, a leszívás pedig csak műtőben végezhető. Akad azonban még nyitott kérdés, amit továbbra sem sikerült rendezni. Ezek közül az egyik legfontosabb a petesejt donáció. Úgy tudjuk, ez nem a HR-in, hanem a döntéshozókon, kifejezetten a belügyminisztériumon belül működő etikai bizottságon múlik. Ez ugyanis nem finanszírozási, hanem etikai probléma. Petesejt donáció hivatalosan Magyarországon is létezik, de csak altruista módon történhet, vagyis tilos érte pénzt elfogadni. Mivel ez is egy komoly hormonkezeléssel járó, egyes esetekben fájdalmas, altatásban végzett beavatkozás, sejteni lehet, hogy önként és ingyen hányan vállalkoznak rá. Magyarországgal ellentétben több uniós országban úgy oldották meg a problémát, hogy a donoroknak költségtérítést lehet fizetni az idejükért, utazásukért. Emiatt már hosszú évek óta sokan utaznak külföldi, főleg szlovák vagy cseh klinikákra, ahol ennek a megoldásnak köszönhetően régóta elérhető a donor lombik, mert az ott élő egyetemista nők közül sokan vállalkoznak petesejt donornak. Úgy tudjuk, a petes egy donációnak ezt a formáját szintén a teljes magyar meddőségi szakma támogatja, és szerepelt abban a javaslatcsomagban is, melyet a HR ített le a kormány asztalára. Ebben kitértek arra, hogy 4 alkalomban maximalizálnak a donációk számát, megelőző, hogy valaki megélhetési okokból döntsön mellette. Nehéz viszont a költségtérítés összegének meghatározása, hiszen ha túl keveset adnak, akkor senki nem vállalkozik rá, ha túl sokat, akkor pedig ismét felmerülhet a nyerészkedés gyanúja. Abban, hogy még nincs megoldás erre, szerepe van az egyházak és a KDNP már említett tiltakozásának aggályainak. Bár már itthon is van olyan megoldás, hogy a fel nem használt, lefagyasztott embriókat a megsemmisítés helyett más pároknak adományozzák a donorok. Értesüléseink szerint a döntéshozók egy ideje már tárgyalják a petes egy donáció engedélyezésének lehetőségét is. Erre utal az is, hogy Takács Péter, egészségügyi államtitkár már a Magyar Kórház Szövetség áprilisi konferenciáján arról beszélt, hogy hamarosan második körben tárgyal a kérdésről az egyházakkal, azért, hogy a magyar pároknak ne kelljen külföldre menni petesejtért. Hogy ez valóban a térítéses donáció engedélyezését jelenteni, vagy megállnak a petesejt fagyasztásnál, az valószínűleg majd az őszi törvényalkodási ciklusban derül ki. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogy mennyit számít majd az első szavazók voksa 2026-ban, de írtunk arról is, miért hergelhet a közvélemény kutatók ellen a kormány. A fülke vendége pedig Kéri László volt. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket 2 írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!